www.vds.hu internetes oldalon is. Legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időpontban hallhatják a szolidaritás.hu legújabb adását. A szerkesztő Sóséva és munkatársaim Bíró Bori és Rózsahegyi Gábor nevében is köszönöm figyelmüket, Törtei Takács Krisztát hallották.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsorát hallották. Megbeszéljük. Bolgár György és a hallgatók műsor.
A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53.
A hallgatók mai beszélgetőtársa
Dési János.
Jó napot kívánok, Dési János vagyok, és örülök, hogy ma is velünk tartanak. Ajánlok néhány témát, amelyet mindjárt megbeszélhetünk, így például azt, hogy a szociális támogatás rendszere és a gyermekvállalási kedv önök szerint hogy függ össze, annál is inkább, hiszen ma szavaz a parlament többek közt a támogatások, illetve a gyes és a gyed megkurtításáról, bár nemzetközi összehasonlításban még Magyarország így is nagyon jól áll. Aztán beszélünk arról, hogy Lampert Mónika a pénteken, múlt hét pénteken a Népszabadságnak adott egy interjút, és ott valahogy úgy fogalmazott, hogy minden öszödön romlott el. Aztán arról, hogy ismerve a nem túl kedvező közéleménykutatási adatokat a szocialistákra nézve, vajon az MSZP-nek kellene azon gondolkoznia, hogy mit tesz a fővárossal, ki legyen a főpolgármester jelöltje, és végül arról, hogy Bajnai Gordon miniszterelnök szerint a felső 10 000 terhei nőnek, mindenki másnak viszont csökkennek már, mint az adóterhei. Úgyhogy várom a hívásaikat, tudják a számainkat 061-387-84-53 és 387-84-52, és egy kitűnő SMS számunk is van 06-30-30-30-95-3.
Klubrádió. Tények.
Vélemények. Közlekedési hírek.
Jó napot kívánok, a közlekedési híreket Irimiás Alisztól hallják. Az M0-as autóút déli szakaszán az M5-ös autópálya felé a 15-ös kilométernél befejezték a helyszínelést, korábban történt egy baleset. Több kilométeres a torlódás, és nagyon lassan szűnik meg. A várakozó kocsisor eleje most már halad, de a végén még torlódásra készülhetnek. És történt egy baleset az M1-es felé vezető oldalon is. Az M5-ös és az 5-ös főút között csak lépésben lehet autózni. Emiatt az M5-ösön is mindkét irányban torlódik a sor az M0-ás felé. A fővárosban információink szerint a Nagykörúton a Király utca és a Margit híd között nincs fennakadás még, de azért sokan vannak. Az Árpád híd budai lehajtójában, pedig a Pacsirta mező utca felé a külső sávban egy műszaki hibás autó vesztegel, amit kerülgetni kell. A Róbert Károly körút Árpád híd útvonal amúgy jól járható.
Következnek a Klubrádió hírei.
Négy óra múlt 2 perccel, 9,5% marad a jegybanki alapkamat. Nem lesz a nyáron műdugó kísérlet Budapesten, de augusztustól valódi korlátozások jönnek majd a Margit híd lezárása miatt. Küszöbön az UV-riasztás holnap a veszélyes szint közelével lesz az ultraviola sugárzás. Erre figyelmeztetnek a szakemberek. És holnap még napos idő lesz, 29 fokkal, szerdán már megnövekszik a felhőzet, és sok helyen kiterjedt záporok következhetnek majd. Jó napot kívánok, Báder Tamás vagyok. Nem változott a jegybanki alapkamat, ez 9,5%-a hagyta a monetáris tanács. A másik javaslat 50 bázispontos kamatcsökkentés volt, de a többség a kamat tartásáról döntött, mondta el az ülés után a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Simor András beszélt arról is, hogy a kormány bejelentett intézkedései rövid távon növelik ugyanaz inflációt, de hosszabb távon javítják a növekedési kilátásokat, segítik az államadóság mértékének csökkentését, és Magyarország kockázati megítélése is javul majd. A miniszterelnök szerint a felső 10 000-nél nő majd az adóterhelés, mindenki másnál csökkennek a nettó fizetésre rakódó adók. Bajnai Gordon napirend előtt a parlamentben azt mondta, hogy jövőre 10 magyar munkavállaló közül 9 az alsósávban fog adózni, és az átalakítások nyertesei a munkát vállalók és a munkát biztosítók lesznek. Azt is hozzátette, hogy a következő kormányoknak tovább kell csökkenteni a terheket. Magyarországon most túladóztatás van, de a kormányjavaslatával jövőre 54%-ról 45,7%-ra csökkennek az átlagbérre rakódó közterhek, hangoztatta Bajnai Gordon. Mégsem lesz rendőrdemonstráció csütörtökön. A kormányzati megszorító intézkedések és a szolgálati törvény tervezett módosítása miatt tiltakoztak volna. De a nyugdíj és a táppénz kérdésében is közeledett az érdekképviseletük álláspontja a kormányéhoz. A Fegyveres és Rendvédelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége, valamint a szaktárca pénteken várhatóan már alá is írja az előszóló kompromisszumos megállapodást, ugyanakkor egyes ágazatok, így a büntetés végrehajtásnál dolgozók még fenntartják a demonstrációs készültséget. Egy légiutas kísérő ellen indított szabálysértési eljárást a rendőrség a reggeli feri egyik káosz kapcsán. Egy nyitva hagyott szolgálati ajtó miatt összekeveredtek a Schengen és a nem Schengeni utasok, ezért egy időre leállították a jegyellenőrzést is, és minden utas dokumentumát újra át kellett vizsgálni. A fennakadás miatt nem kellett törölni egyetlen járatot sem, ugyanakkor egész nap késésekkel kell számolni. Nem lesz nyáron műdugó kísérlet Budapesten, így döntött a főpolgármesteri kabinet. Az elvvel viszont egyetértett a fővárosi vezetés, miszerint a belvárosban jelentősen csökkenteni kell a gépkocsi forgalmat. Ennek érdekében több lenne a jövőben a buszsáv, valamint a kerékpárút, valamint megvizsgálják azt is például, hogy vissza lehet állítani a villamos közlekedést az Erzsébet hídon, valamint a Kossuth-Lajos és a Rákóczi úton, mondta el a Klubrádiónak a főpolgármesteri hivatal sajtófőnöke Nyári Krisztián.
Ez a javaslat idő előtt torzított formában látott napvilágot, és így politikai támogatást sem kapott, tehát nem fogják megvalósítani. Az értelme az lett volna, hogy a városban több ponton, a belső negyedekben folyik Budapest Szíve program keretében ilyen forgalomcsillapítási beruházás, és ezt az egy hónapot arra szerették volna kihasználni, hogy teszteljék ezt az időszakot. Ugyanakkor a főváros vezetése úgy döntött, hogy készüljön terv a buszsávok és kerékpárutak végleges kialakítására, illetve megvizsgálják a villamos visszahelyezésének lehetőségét is az Erzsébet hídra, illetve a Kossuth-Lajos-Rákóczi út tengelyre.
A műdugók nem is valódiak, azért még jöhetnek. Júliusban kezdődik a Margit híd felújítása, a forgalmi korlátozásokra majd csak augusztustól kell számítani. A tervek szerint a munka teljes költsége csaknem 15 milliárd forint lenne, ehhez 6 milliárdot adna az Unió, és ugyanennyit elkülönített a főváros is. Ugyanakkor kiderül az előterjesztésből, hogy nőttek a költségek a korábbi tervekhez képest. Ennek oka például, hogy a válság megdrágította a banki finanszírozást, emelkedik majd az áfa, az acél világpiaci ára, és feltörög az infláció is. Csökken a gázolajára, szerdától literenként 2 forinttal kerül majd kevesebbe, átlagosan 251-be, de ez utanként változhat akár 10 vagy 25 forinttal is. A benzinára most nem változik, ez nagyjából 272 forint körül alakul majd. Küszöbben az UV-riasztás eléri a veszélyes szint, a 7 és feles szint határát holnap az ultraviolabb B-sugárzás, ezért azt javasolják a szakemberek, hogy aki teheti, ne menjen a napra majd a déli órákban, jobb, ha árnyékban maradunk, valamint fényvédőkrémet, napszemüveget is használunk, nyilatkozta a Klubrádiónak Tóth Zoltán az Országos Meteorológiai Szolgálattól.
Ez az érték, ami felett a riasztást kiadjuk. Ez fölött a nagyon érzékeny bőrűek már perc, vagy akár röviden, mint 20 perc folyamatos napon tartózkodás alatt is lehetnek. Délkeleti órákban, ha csak lehetne, menjek el a napra. Ha már árnyékban tartózkodnak, ott is vigyázni kell, mert ott is van UV-sugárzás, de kicsit kevesebb.
Napos idő lesz, holnap is 29 fokra számíthatunk, késő délután nyugaton lehet majd zivatar. Szerdán már több felhő lesz az égen, északon kiterjedt záporok jöhetnek, majd a hét második fele pedig hűvösebb időt ígér, ismétlődő csapadékkal. Hírek legközelebb fél ötkor.
Klubrádió. Tények,
vélemények. Gazdasági hírek.
A Klubrádió gazdasági hírei.
Jó napot kívánok, Németh Tamás vagyok. Kína feloldja a tőzsdei kibocsátásokra tavaly elrendelt tilalmat, így júniustól a kínai vállalatoknak ismét lehetőségük lesz részvényük tőzsdei bevezetésére, jelentette be a kínai tőzsdefelügyelet. A hatóság tavaly szeptemberben állította le a részvények tőzsdei bevezetését, mert a világválság miatt a shanghai tőzsde szinte összeomlott. Egészen pontosan 65%-kal esett vissza, az idei év eleje óta azonban már 40%-kal gyarapodott a mutató értéke. A kínai értékpapírpiac ezzel a teljesítménnyel minden más piacot felülmúlt az idén. Gazdasági hírekkel, benne a hazai tőzsde záróárfolyamaival legközelebb este 6 óra után várom Önöket, itt a Klubrádióban.
Gazdasági híreinket hallották.
Klubrádió. Tények,
vélemények. Tudom, ha.
Megbeszéljük. Bolgár György és a hallgatók műsor.
A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53.
A hallgatók mai beszélgető társa.
Dési János.
Jó napot kívánok, valóban Dési János vagyok. A telefonszámaink, amelyeken pedig várom, hogy hívjanak 061-387-84-53 és 387-84-52, meg az SMS számunkon 06-30-30-30-95-3, és a témák, amelyeket én ajánlok a figyelmükbe, hogy megbeszéljük. Ugye ma szavaz a parlament a szociális támogatásokról, gyesről, gyedről. Önök szerint mindez hogy függ össze a gyermekvállalási kedvel, és aztán beszéljük meg azt is, hogy Lampert Mónika, az MSZP alelnöke szerint legalábbis a Népszabadságban megjelent interjújában ez jelent meg, összödön romlott el minden, mondta tehát Lampert Mónika. Aztán beszéljük meg azt is, hogy mit gondolnak, kell a szocialistáknak már most azon gondolkodni, hogy ki legyen a főpolgármester jelöltjük. Ugyan a választás még igen messze van, de hát az is látszik, hogy az országos választásokon olyan nagyon sok jó, legalábbis mai tudásunk szerint nem néz ki a szocialista pártnak. És végül mit gondolnak arról, hogy Bajnai Gordon azt mondta, a felső 10 000-nek nőnek a terhei, az adóterhei mindenki másnak csökkennek, tehát 061-387-84-53 és 061-387-84-52 a telefonszám, ahol várom önöket, és itt van velünk a telefonban Nógrádi György egyetemi tanár, biztonságpolitikai szakértő. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
És azért keressük, mert mindig, hogyha nehéz kérdés van, akkor ilyen ügyben önhöz fordulunk. Ugye olvastuk, hallhattuk, hogy Észak-Korea mit tett, atomrobbantással kísérletezett. Összeül a biztonsági tanács, mindenkinek van róla véleménye, de valójában ez mennyire fenyegeti a világ békét, mennyire fenyeget ez, hogy mennyire csak egy diplomáciai játékhoz egy elem, egy alátámasztás, hogy na, mi atombombát is tudunk.
Gyakorlatilag arról van szó, hogy Koreában tömeges az éhhalál. Koreával kapcsolatban 6 állam tárgyal, Korea történelmi szerencséje, hogy a maradék 5 állam alapvetően más célokat követ. Abban mindenki egyetérti, ez egy rendkívül ostoba, elnyomó, népnyújtó rendszer. Dél-Korea megpróbál békébe élni vele, hiszen közös határuk van, és ezért a úgynevezett napsugár diplomáciában segíti. Japán fél a koreai észak-koreai atombombától, és ezért szankciókat alkalmaz. Oroszországgal határos, de a távol-keleti területek gyakorlatilag lakatlanok. Kína pedig abból indul ki, hogy bármire hajlandó Koreánál, szüksége arra, hogy német alapon egy koreai egyesülés létrejöjjön, máshogy fogalmazva Dél-Korea lenyelje Észak-Koreát, dollár diplomácia legyen, és az amerikai hadsereg gazdasági hírszerzés eljusson a kínai határig. Ez azt jelenti, hogy Észak-Koreának van egy mozgási lehetősége. Ezzel él és visszaél. Gyakorlatilag arra játszik Észak-Korea, hogy az atomfegyvereit eladja, ezt jelenleg zsinórba csinálja, és számára az atomfegyver jelenti azt a garanciát, amivel a szomszédait zsarolni tudja, és ezt hosszú évek óta teszi.
Már kinek tudja eladni?
Hát gyakorlatilag különböző olyan technikákat ad el, amelyet rajta kívül a világon kevesen, többek közt eladott Iránnak, Szíriának és jó néhány egyéb államnak és szervezetnek.
Tehát azt mondja, hogy ez nem közvetlen fenyegetésre, katonai fenyegetésre van, hanem hát ennek a húz meg ereznek politikának a része.
Gyakorlatilag Észak-Korea abból indult ki, hogy a koreai háborúban majdnem bevetették az atomfegyvert, Dél-Korea a 70-es években is lett igaz. Atomkísérleteket hajtó, pontosabban atom kutatásokat hajtott végre. Kubában szovjet atomrakéták voltak, és ezért nem mentek be oda az amerikaiak. Tehát számára az atom a léz garanciája egy teljesen fals logikából, de számára ez azt jelenti, hogy ebből konvertibilis valuta bevétele van, és zsarolással, kőolajtól kezdve millió dologhoz hozzájut a világtól gyakorlatilag ingyen.
Nyilván a világ azért is aggódik, nem csak azért, mert még egy veszélyforrás, hanem azért is, mert hát egy ilyen diktatúra, ami Észak-Koreában felteszem elég kiszámíthatatlan, és ön is mondta, hogy a tömeges éhhalál miatt aztán még instabil rendszer is lehet ez. Tehát hogy sokkal kiszámíthatatlanabb, hogy itt mi fog történni.
Egyetértek, sőt, gyakorlatilag a koreai politika azt hirdeti, hogy minél rosszabb, annál jobb. Ez az egyik legostobább elképzelés, ami a világon valaha volt. Elképesztő a nyomor, a koreai lakosság próbál menekülni, egyrészük csónakokon Dél-Korea felé, a két Korea közti határ átjárhatatlan, egyrészük pedig Kína felé, Kína azonban a tömeges menekültektől fél.
Nem olyan rég olvastam egy tanulmányt arról, hogy ha jól emlékszem, az észak-koreaiak átlagos testmagassága jó 10 centivel alatta van a dél-koreaiaknak, amit ugye csak a táplálkozásban, meg az egészségügyi ellátásban lévő elképesztő különbségek indokolhatnak.
Van, illetve egy olyan tömeges nyomor van, annyira ostoba az iskolátlanás, annyira személy diktatúra van, hogy ez már Ázsiába sem megy el, gyakorlatilag Észak-Korea a világ megmaradt rendkívül kevés kommunista terényének az egyike.
Hogyan folytatódott ez a vita? Ugye a világ hat Észak-Koreára kevéssé tud, mert szankcionálják, hát eddig sem volt túl élénk a kapcsolata a nyugati világgal.
Gyakorlatilag most azt fogta következni, hogy elítéli az Európai Unió, elítéli a biztonsági tanács, és a világon semmi nem történik. Itt idézőjelben ez a több századik koreai veszélyforrás, ez a több századik zsarolási kísérlet, itt egyetlen dolog van, hogy Észak-Korea valaha fel akarja használni a fegyvereket. Mindmáig soha nem használta fel a fegyvereket. Minden kísérlet után bejelentette, hogy sikeres volt a kísérlet. Az esetek jelentős részében bebizonyosodott, hogy hazudik. Ez különösebben nem okozott problémát, de a világ nem tud és nem akar odacsapni. Máshogy fogalmazva ez a potenciál megmarad, a nyugat nyilván arra számol, hogy előbb-utóbb ez a rendszer összeomlik, de figyelembe véve az ázsiai hagyományokat és a koreai sajátosságokat, az én véleményem az, hogy utóbb, mert itt rengeteg a külső tényező. Nyilvánvalóan mindenki el akarja kerülni a háborút, és mindenki tart attól, hogy egy ilyen vezetés az atomfegyvert nem csak zsarolásra használja föl. Eddig, hál' Isten, csak zsarolásra használta.
Hát, ez is furcsa, hogy erre azt kell mondanunk, hogy csak Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő egyetemi tanár. Köszönöm szépen.
Én is köszönöm.
Viszontlátásra.
Klubrádió. Tények.
Vélemények. Mi újság az interneten?
Online lapszemle minden reggel a legtöbb hírt kínáló honlap kiadója.
A hírkereső.hu Kft. Támogatásával.
Klubrádió.
A beszélgető társ. Bom, bom, bidum.
Automobil. Ha érdeklik az autós motoros világ legfrissebb hírei és azok hazai vonatkozásai, vagy ha szeretné megismerni első kézből a világ járműgyártásának újdonságait, akkor minden szerdán délután 1-től hallgassa a Klubrádió Automobil című műsorát. Aki végigvezeti, Istenes László. Automobil. Mert minden mozgásban van.
A műsor támogatói a Silver Car Budapest Kokárt és Szabadidő Központot üzemeltető Envok Kft. És a Honda Hungary Kft. A Safety Hungary Motorkerékpár Vezetéstechnikai Központ közös szervezői. Reklám.
Az Új Magyarország fejlesztési terv segítségével újabb komplex városrehabilitációs programok valósulhatnak meg két megyei jogú városban, Székesfehérváron és Szolnokon. Székesfehérváron a támogatás 1,7 milliárd forint, míg Szolnokon meghaladja az 1,4 milliárd forintot. Ehhez az összeghez társul még az önrész és a magánerős fejlesztések összege, így a beruházások együttes értéke meghaladja a 9 milliárd forintot.
Reklám hangzott el. Forgalmi helyzetkép.
A Klubrádió közlekedési hírei élőben a városból.
Jó napot kívánok a hallgatóknak, Mátyási György vagyok. Egy cseppet befűtöttek így hétfő délutánra, úgyhogy azok, akik autóba ülnek, az első jó tanács mondjuk, hogyha egész délelőtt vagy napközben napon álltak, akkor ne egyből induljanak el, hanem egy cseppet szellőztessék ki az autót, mert azon a forróságon egyébként még a klíma sem tud segíteni, ráadásul még jó alaposan meg is lehet fázni, aztán még ezen kívül tegyenek be maguknak egy üveg vizet is, hogy azt azért úgy útközben tudják iszogatni. Egyébként nem kell a túl nagy sebességtől tartani a Pesti alsó rakparton délfelé, a Parlamenttől kezdve már csak lépésben lehet haladni. Az Erzsébet hídon viszont most jelen pillanatban még folyamatosan lehet haladni, sőt, hogyha valaki a Margit hídat választja, azon sem kell torlódásra készülni. A Lánchídon viszont a Budára vezető oldalon már egybefüggő a sor stúdió.
Klubrádió. A szabad adó. Megbeszéljük.
Halló, jó napot kívánok!
Halló, jó napot kívánok, dr. Csányi Gyula vagyok.
Parancsoljon.
Tisztelettel köszöntöm Önt és a kedves hallgatókat. Hát kérném szépen, az adóreformhoz szeretnék hozzászólni. A miniszterelnök úrnak ma a parlamentben volt két olyan mondata, ami nem találkozott a tetszésemmel, és úgy gondolom, hogy a dolgok igazságtartalmával sem. Kezdeném az egyik. A miniszterelnök úr azt mondta, hogy a havi átlagkereset Magyarországon, bruttó átlagkereset Magyarországon 200 ezer forint körül van. Na most a statisztika az egy exakt tudomány, az a számok tudománya. Én a HVG-n levettem a legfrissebb adatokat, amely szerint 2009 első három hónapjában Magyarországon a bruttó átlagkereset, havi átlagkereset 184 ezer forint. De ez az 184 ezer forint sem lesz igaz, mire bevezetik ezt az úgynevezett adócsökkentést vagy adóreformot, mert ez az 184 ezer forint havi bruttó átlagkereset úgy jön ki, hogy a vállalkozásokban dolgozók, tehát a, nem a közszférában dolgozók havonta 163 ezer forintot visznek bruttóba haza, míg a közszolgálati dolgozók havonta átlagban 228 ezer forintot visznek haza.
Hát, mert nyilván nehezebb eltitkolni a jövedelmet.
Így van, de ebbe benne van a közszolgálati dolgozóknak a 13. havi juttatása, amit most egy tolvonással elvett a kormány.
Ez egy olyan 8%-os csökkentés, igaz?
Így van, ami azt jelenti, 9. hogy ez a 184 ezer forint, ez inkább 170 lesz, de az is lehet, hogy 160, tekintve, hogy a közszolgálati közalkalmazotti réteg egy olyan statisztikailag lényeges réteg, aminek, hogyha jelentősen csökken a jövedelme, akkor ez a statisztikai átlagot lerontja. Igen ám, de ebben az esetben messze nem igaz, amit a kormányfő mond, hogy átlagban vagy körül 15 ezer forinttal több lesz az embereknek a borítékjába, ugyanis pénteken az egyik napilapban, ami legkevésbé sem vádolható azzal, hogy jobboldali, mielőtt még valaki erre gyanakodna, megjelent egy gyönyörű táblázat arról, hogy mennyi 2009-ben a bruttó bér, nettó bér, és 2010-ben mennyi lesz a nettó bér és a nettó havi többlet. Ebből a táblázatból idéznék. Ha valaki idén 170 ezer forint bruttót keres, akkor pillanatnyilag 110 ezer forint nettót visz haza, és ez jövőre 119 ezer forint lesz, tehát 8 ezer forinttal lesz több a borítékjában, mint volt. De ha csak 160 ezeret keres, akkor ez az összeg már csak 6 ezer forinttal több. És valóban igaz, hogy aki 200 ezer forint fölött keres, de az már nem a statisztikai átlag, hanem annál jó 10%-kal magasabb, annak valóban ilyen 15-18 ezer forint között.
Ezt számolt a miniszterelnök, és meg közben nézem a beszédét, ugye ott ő azt mondta, hogy 200 ezer forintos átlagos jövedelemnél.
De az nem átlagos jövedelem.
De 122 ezer forintos a nettó jövedelem, és 15 ezer forint marad.
Igen. Így van, de az nem átlagos jövedelem. Tehát, hogyha használunk közérdekű kifejezéseket, az, hogyha azt a kifejezést használjuk, hogy angol WC, akkor mindenki tudja, hogy az egy vízöblítéses lehúzott részét. Tehát, hogyha átlagról beszélünk,
átlag.
Akkor mihez átlag? Az átlag, a statisztikai átlag. Másfajta átlag nincsen, mert Magyarországon egy szerv jogosult megállapítani az átlagot, az pedig a Magyar Statisztikai Hivatal. Tehát ez nem igaz. Na most ugye, ha azt vesszük, hogy valaki keres egy hónapban 160-170 ezer forintot, és hazavisz nettó pillanatnyilag 110 vagy 119 ezer forintot, ebből az összegből ugye egyetértünk, Gési úr, hogy megtakarítani nagyon nem lehet.
Nem nagyon.
Ugye? Általában. Ami azt jelenti, hogy ezt az összeget kivétel, illetve az utolsó fillérig szinte szolgáltatások áruk vásárlására fordítja, ahol pedig az áfa emelés miatt 5%-kal emelkedik az adókulcs. Ami azt jelenti, hogy akár telefonál, akár ruhát vesz, akár étterembe megy, akár bármilyen szolgáltatást vesz igénybe, az 25%-kal adózik, tehát az a 6-8 ezer forint jövedelem növekvény, ami jövőre valóban manuálisan benne lesz a borítékba, nem hogy elég lesz erre az áfa emelkedésre, hanem kevesebb lesz.
Igen, bár ugye azt nyilvánvaló, hogy az áfa emelés az áremelkedést jelent, ugye nem tudjuk, hogy mennyit azért még, hogy az tényleg 5% lesz-e. Mikor például 5% ponttal csökkent az áfa, akkor nem mentek le az árak 5%-kal.
Ebben önnek igaza van, csak ön egy dolgot feledkezik el, bizonyára nem szándékosan, hogy megemelik a jövedéki adót is, igen. Például a benzinnek igen. A jövedéki adóját 8%-kal, erre még rápakolják a megemelkedett áfát, márpedig a benzin jövedéki adója a szállítástól kezdve a tömegközlekedésben mindenütt meg fog jelenni, ami azt jelenti, hogy nem, hogy 5%-os emelkedés lesz árszínvonal emelkedésbe, hanem szerintem kétszámjegyű lesz, mert a benzin jövedéki adója és a plusz áfa emelkedés együtt hatalmas emelést generál mindenütt. Mindenki át fogja nyomni a fogyasztóra. Most ebből az következik, hogy az embereknek valóban manuálisan és megtévesztő módon több lesz a borítékjában jövőre, de ezt a többet az utolsó fillérig, sőt, még ezen túl is el kell, hogy költsék.
Ugye itt azért az látszik, hogy ebben a helyzetben nagyon sok adóról nem mondhat le a adóbevételről pontosabban az állam, átrendezheti ezeket a dolgokat.
De akkor nem szabad a mondatot félbehagyni, hogy több lesz a borítékba, hanem úgy kell folytatni a mondatot, hogy több lesz a borítékba azért, hogy ebből a többből bizonyos szempontból kompenzáljuk a többletkiadásait a családoknak. Ez a mondat így lenne korrekt.
Ugye itt az a logikája ennek a dolognak, ha én jól értem, hogy egyrészt, hogy szokták azt szépen mondani, hogy a munkára rakódó költségek csökkenjenek. Másrészt hát a forgalmi típusú adókat jó, annak is fizetnie kell mondjuk, aki feketén dolgozik. Nyilván a statisztika ez, hogy ennyi az átlag jövedelem, de tudjuk, hogy emellett, emögött elég jelentős fekete munkával szerzett bevétel is van, amit ugye elég nehéz másképp megfogni, például áfával, forgalmi adóval inkább meg lehet, tehát ott az is fizetni kényszerül azt, aki egyébként akár önhibáján kívül is olyan helyzetbe került, hogy maga jövedelmi adót nem fizet.
És jó, ez egy nagyon intelligens érvelés, de én erre azt mondom önnek, mint jogászember, hogy ilyen alapon Magyarországon minden állampolgára ki lehetne róni hatalmi börtönüntetést, mert az élete folytán biztos vagyok benne, hogy mindenki követel valamilyen picike kis szabálysértési vagy bűncselekményt, és hogyha ebből indulunk ki, hogy mindenki bűnös, akkor mindenki megkaphatná maga 6 hónapját, mert gyakorlatilag az életét végig gondolná, biztos lenne benne olyan esetmény, egy kis adócsalás, egy kis ez az amaz, stb., ami miatt ez indokolt. Ebből nem lehet kiindulni, hogy úgyis mindenki feketén dolgozik. Ez egy nagyon rossz hozzáállás.
Egyetértek, hogy ez nem egy jó hozzáállás, de hát mégiscsak, amikor adót terveznek, akkor a realitásokkal szembe kell nézni. Megfogni másképp nem nagyon lehet, csak nagyon lassan lehet, viszont a pénzt meg be kell szedni.
Én nem azt mondom, hogy erre nincsen szükség, én azt mondom, hogy az embereket tessék korrekt módon tájékoztatni.
Igen.
És akkor nagyon röviden, mert nem szeretném az időt rabolni, a miniszter úrnak volt ma egy vérlázító kijelentése. Azt mondta, hogy egyértelműen a rendszerváltozás győztesének nevezhető az, aki a 20 év alatt elérte azt, hogy 30 milliónál drágább ingatlan valakik. Na most ez nálam kiverte a biztosítékot. Mert mondok én erre ennek egy teljesen egyszerű példát. 20 vagy 25 évvel ezelőtt valaki vett a 2A kerületben, ami éppen akkor volt éppen átminősítve belterületté, mert Budapest még nem terjeszkedett, majd Sashalmon egy telekingatlant, és arra építette szépen annó egy házacskát. Ő arról a helyről nem mozdult el. Az épületre mondjuk a karbantartáson kívül nem töltött. Arról senki nem tehet, hogy több az eszkimó, mint a fóka, elfogytak a telkek a környéken, most már Pátyon meg egyeken meg stb. Terjed ki Budapestnek az agglomerizációja, tehát aki a város szélén lakott 20-25 évvel ezelőtt, az bekerült relatíve a város centrumába. Ő nem változott, az ingatlana nem változott, viszont felértékelődött. Na most azért súlyosan igazságtalan ez, hogy a 30 millió forint felett ingatlan adózzák, mert nem egy új építésű ingatlan, senki nem fogja nála figyelembe venni, a telek önmagába fog 15-20 millió forintot érni, amit nem tud elvinni a közértbe, és nem tud rajta kifit venni, hogy eladok egy négyszögő telket, tessék nekem adni a 2 kiló húst. Tehát ez egy adottság, és ezeket az embereket a miniszterelnök úr a rendszerváltozás nyerteseinek nevezi. Hát ne haragudjon, a képemről esül a bőr ezért a mondatért. Ennyi lett volna, ha másnak más a véleményeim, tiszteletben tartom. Nagyon szépen köszönöm.
Igen, de bocsánat, még egy pillanatra itt maradnánk az ingatlan adónál, hogyha megengedi, hogy
parancsoljon.
Azt gondolom, hogy lehet, hogy vannak, tehát az, hogy győztese, igazán nagy győztese ezeknek.